A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Elfogadták Maros megye költségvetését. Az önkormányzat közleménye szerint az idei büdzsé lehetőséget teremt egy erős közösség, erős megye építésére. 2022 az előrehaladás éve lesz. És ma reggel Marosvásárhelyen tárgyalt Szijjártó Péter, magyar külügyminiszter. Ezek mai témáink, meghívottam a Maros megyei tanács elnöke, Péter Ferenc. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, elnök úr.
Én is jó napot kívánok a kedves rádióhallgatóknak, és természetesen az egész rádió közösségének.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Ma reggel villámlátogatást tett Marosvásárhelyen Szijjártó Péter, Magyarország külügyminisztere. Miről tárgyaltak, elnök úr?
Hát nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a Szijjártó Péter Magyarország külügyminisztere ellátogatott hozzánk. Én úgy gondolom, hogy ezzel is erősítette a Maros megyei magyar közösséget, és ezáltal úgy gondolom, hogy bizonyította, hogy továbbra is a magyar közösség nagyon fontos az anyaország számára. Természetesen, hogy a beszélgetésen sok mindenről beszélgettünk a közelgő választásokról is, és beszélgettünk arról, hogy a regisztrálási folyamatot próbáljuk segíteni, hogy mindenki eljuthasson, aki szavazni szeretne, és ebben természetesen, hogy a partnerségünkről biztosítottuk, ugyanakkor gazdaságfejlesztési lehetőségekről is beszélgettünk. Számomra nagyon fontos dolog az, hogy Maros megye egy olyan régió legyen, amely Magyarországon is befektetésekre kedvező helyet tud, magyarországi vállalkozóknak is kedvező helyet tud biztosítani. Én bízom abban, hogy továbbra is fog folytatódni ez a jó kapcsolat, amely kialakult Magyarország és a határon túli magyar közösségek közt, és ezáltal pedig tovább fognak működni azok a gazdaságfejlesztési programok, azok a úgy oktatási, mint pedig sport segítségek, amelyeket kaptunk a magyarországi államtól. Én bízom abban, hogy sikeresek lesznek továbbra is, és az együttműködés tovább erősödik.
Igen, a repülőjáratokról Marosvásárhely-Budapest között szó esett, mert
igen, hogy igen, ott lesz egy bővítés. Igen, tehát lesz egy bővítés, ott már március végén, április elején kezdődik az 5 járat Budapest és Marosvásárhely között, de szintén egy nagyon fontos téma volt a repülőtér, a repülőtérnek a fejlesztése, és amint már többször említettem különböző műsorokban, hogy ez az egész repülőtér körüli fejlesztések, a multimodális csomópont, a kargó részleg, a különböző úgymond szállítási infrastruktúrák összekapcsolása ezzel a multimodális csomóponttal, tehát ugye a légi szállítás, a közúti szállítás, meg a vasúti szállítás, azok a turisztikai fejlesztések, amik az elkövetkező időszakban meg kell, hogy valósuljanak. Tehát sok mindenről tárgyaltunk, és fontosnak tartjuk, és fontosnak tartják ők is, hogy Maros megye egy jelentős célpont legyen gazdaságfejlesztési területen.
Valóban megerősítette a külügyminiszteri úr is ezt, mert hogy látni már a sajtóban olyan híreket, hogy új beruházásokat már nem fognak finanszírozni a jövőben határon túli területeken, befejezik az elkezdett beruházásokat, de
nem beszéltünk ilyesmiről, nem beszéltünk ilyesmiről, azt látjuk, hogy az elkezdett beruházások folytatódnak, erről nem beszélgettünk, hogy a jövőben mi lesz. Én gondolom, hogy majd az elkövetkező hónapokban majd ez egy külön téma lesz. Én amit látok azt, hogy úgy a gazdaságfejlesztési projektnek a munkái folytatódnak, szintén a templomfelújítások, az iskolaprogramok, a különböző sporttevékenységek továbbra is működnek, és az azt jelenti, hogy folyamatban vannak ezek a fejlesztési projektek.
És hogyha már a repülőtér fejlesztését is szóba hozta, elfogadták pénteken Maros megye költségvetését, lesznek beruházások a repülőtéren?
Hát igen, a repülőtéren a legnagyobb beruházás, ugyebár amit nemrég írtunk alá, januárban írtunk alá egy fejlesztési tervet, egy 30 millió eurós fejlesztési tervet, az lesz a legfontosabb beruházás, amelynek most folynak az előkészítései, hogy meg lehessen hirdetni versenytárgyaláson. Ott az egyik rész már meg van hirdetve, ami a berendezéseket illeti, tehát ott nem sokára, ott le is jár a versenytárgyalás, úgyhogy következnek az építkezésekre a versenytárgyalások, az utasfogadó bővítésére, a parkoló bővítésére és a tűzoltóépület megépítésére, az új tűzoltóépület megépítésére. Tehát ez a legnagyobb beruházás, ami lesz ebben a pillanatban a repülőtéren. Ugyanakkor, ami most már úgymond egyenes úton van, mert megvan a kivitelezési terve, a körforgalom, amit meg kell építsünk a repülőtér elé, ott is kezdődnek a versenytárgyalások, és ott is ebben az évben el kellene kezdődjön a munka, ha csak nem lesznek óvások. Nagyon reménykedünk itt ezekről az óvásokról, még azért egy mondatot mondanék, hogy fennáll annak a veszélye, és ezért izgulunk egy kicsit, hogy ezeket a nagy beruházási terveket határidőn belül kell elvégezni, és remélem, hogy nem lesznek olyan érdekelt cégek, akik óvásokkal megbénítsák különböző folyamatokat, és abba a helyzetbe hozzanak, hogy ne tudjuk teljesen elkölteni ezeket az összegeket, amelyeket már több éve, már közel 5 éve, hogy elképzeltünk, a megvalósíthatósági tanulmányokat leadtuk, a szállításügyi minisztériumhoz ott a konzultáns cég tavaly szeptemberben adta meg a végső úgymond aláírást, és szeptembertől ott volt a szállításügyi minisztériumnál még egy 2 hónapos ellenőrzésre, tehát most januárba került aláírásra végül a kivitelezési, vagyis a finanszírozási szerződés. Tehát ez a legfontosabb. Emellett igen, vannak kisebb-nagyobb javítási munkálatok. Mondhatjuk, hogy hál' Istennek ezt az esővízcsatornás rendszert, ezt befejeztük még a tavaly. A meglevő parkolónak a kivilágítását is befejeztük, de tovább következnek azok a munkálatok, amelyeket még elképzelünk a repülőtér környékén.
Igen, említette a körforgalmat, nem lesz a két körforgalom túl közel egymáshoz? Végeztek egy tanulmányt, hogy rendben
nem
lesz?
Nem, tehát megvannak a jóváhagyások az Országos Útügyi Igazgatóságtól, tehát ennek...
Mert ott néhány száz méter van, ugye?
Hát aztán városokban olyan van, hogy egymás után 10 van.
Hát, időnként látjuk is, hogy mekkora káosz van emiatt.
Nem gond, viszont a biztonság kedvéért fontos, mert mi történik, mikor a repülőjárat megérkezik, vagy mikor indulna a repülőjárat, ugye egyszerre nagyon sok autó mozog, és ilyenkor elég veszélyes, mert egyszerre több autó kell kijön, tehát nem úgy van, hogy egy órán belül kell, mit tudom, 50-60-100 autó megmozduljon, hanem mikor megérkezik egy repülőtér, tehát gyakorlatilag akkor az elkövetkező 10-15 percben van úgy, hogy 100 autó megmozdul, ezért fontos egy olyan körforgalomnak a megépítése, ami biztosítja a biztonságot a közlekedő, tehát az autóknak, azoknak, akik a repülőtérre behajtanak, vagy akik áthajtanak a főúton. Szerintem egy fontos dolog, és a körforgalom után akkor kell következzenek a következő lépések is, ott a parkolótér rendezése, és fognak következni a következő munkálatok is, csak sokan feltehetik a kérdést, hogy miért nem azzal kezdtük, azért nem, mert egyszer a rendbe kell jöjjön, tehát be kell fejezzük az utasfogadó bővítését, és mikor megvan az utasfogadó bővítése, akkor lehet majd ezt a területrendezést is befejezni.
Ezen túlmenően hogy néz ki Maros megye idei költségvetése? Lesz, amiből fejleszteni, erős közösséget, erős megyét építeni?
Gondolom, hogy egy annyit meg kell említsünk, hogy premierként, hogy végre február 11-én van költségvetésünk.
Mondjuk lehetett volna december 11-e is.
Igen, hát most abban reménykedünk, mert azért itt megemlíteném, hogy az RMDS jelenléte a kormányba és a nagyon erős miniszterelnök helyettesünk meg minisztereinknek azért nagyon komoly befolyása volt abban, hogy lett országos költségvetés decemberben, és nem halasztották. És én reménykedem abban, hogy hát ha megérjük azt is így velünk közösen a kormányba, hogy talán decemberben már lesz helyi költségvetés is. Jó példát véve a szomszédos államokban, ahol olyan is van, hogy határozottan októberig el kell fogadni a következő év költségvetését, hogy tudjál tervezni, tudjál már indítani. De ennyit erről, hogy örvendek az, hogy február közepén sem vagyunk, és már van költségvetésünk. Ez egy fontos dolog. Emellett pedig, ami nagyon fontos, hogy rég nem volt ennyire korrekt, nem azt mondom, hogy jó, mert még rengeteg beleférne, ennyire korrekt költségvetésünk, ahol már az év elején számoltak kormányzóink azzal, hogy nagy vonalakban milyen fenntartási költségekre van szükség. Tehát ezért mondanám, hogy nagyon fontos az, hogy sikerült fedezni ezzel a költségvetéssel azokat a kiadásokat, amelyet például a tavalyi évben, egész évben vártunk, hogy mikor fogjuk kapni a költségvetés módosítást, mikor tudjuk majd biztosítani a fizetéseket különböző intézményeknek, mint a szociális és gyerekjogvédelem, vagy mind a kulturális intézetek. Ez most már indulásból megoldódott, és azt hiszem, hogy ilyen szempontból mondhatom, hogy egy nagyon korrekt költségvetésünk van. Tehát biztosítva vannak a fizetések 100%-ban, és a fenntartási költségek, meg a működési költségek 100%-ban. Itt még költségvetési szempontból, mert ugye ilyen számokat mondhatok, de elég szárazak, hogy összesen 877 millió a költségvetés kórházastól együtt, a kórházon kívül 439 millió lej a megye költségvetése. Nagyságrendekben próbálok csak így számokat mondani, de ez 21 intézménynek, kórháznak, szociális gyerekjogvédelemnek, kulturális intézeteknek, repülőtérnek, mindent egybevéve. Tehát nagy a szám, viszont azon is el kell gondolkozni, hogy közel 6000 alkalmazott dolgozik a megyei önkormányzatnál, és mindezt ezt az egész rendszert, tehát ezt az intézményrendszert működtetni kell. És úgy gondolom, hogy itt, amit meg kell említsünk, hogy egyelőre, ami plusz jövedelemre számíthatunk, és szintén ez RMDS javaslatra lett megszavazva, hogy 2%-ot a fizetés adóból, a kulturális intézetek fenntartására fognak adni valamikor az ősz folyamán, tehát szeptemberi hónap folyamán, és ez csak azoknak az intézményeknek, tehát azoknak a megyei önkormányzatoknak, vagy városi önkormányzatoknak, akik színházakat, filharmóniákat, vagy operákat tartanak fent. A mi esetünkben pedig itt van a Marosvásárhelyi Filharmónia és a Báb Színház, amelyiket fenntartjuk, és így a 2%-ból egy jelentősebb összeget kellene még kapjunk szeptemberben, amivel tudjuk biztosítani a kulturális intézeteknek a költségeit továbbra is, tehát nincsen ez veszélybe. Ez egy nagyon jó döntés volt, nagyon jó ötlet volt, és ez meg is valósult már a tavaly évben, és biztosítottak abban, hogy az idén is ezt a jó szokást pedig meg fogják tartani. Itt esetleg még a költségvetéssel kapcsolatban, ami fontos, hogy ha összehasonlítom a tavalyi költségvetéssel az ez évit, akkor ki kellene emeljem, hogy a tavalyi költségvetés vagy 6 vagy 7 ugye bár módosítást most szenvedett, hát az lenne a gondoltam, mondjam-e, vagy nem.
De végül is jó irányba szenvedett.
De jó irányba szenvedett, mert végül is annyira ki lett egyenlítve, hogy az év végére rendbe jött, de az év végére az azt jelenti, hogy ilyen december 20-ára jött rendbe. Attól függetlenül a tavaly évben azért próbáltunk olyan projekteket előkészíteni, ami megalapozhatja az elkövetkező éveket, és ez volt a fontos, hogy nagyon sok projektet sikerült már ilyen előtanulmányi, megvalósíthatósági tanulmány, vagy akár kivitelezési terv szintjén előkészíteni, és ha azt veszem, hogy ebben a pillanatban már 12 darab projektünk van leadva erre az évre, és tavaly úgy fogalmaztunk, hogy a tervek éve, tervezés éve, mert láttuk, hogy a 2021-es időszakban túl sok pályázati lehetőség nem lesz, viszont a 2022-es évben elindulnak a különböző tengelyek, fejlesztési tengelyek megnyitása, és erre legyünk felkészülve, hogy minél több pályázatot tudjunk letenni olyan forrásokra, amelyekkel gazdagíthatjuk a megyét, de ugyanúgy megoldhatunk nagyon komoly problémákat. Itt szó van utakról, szó van kórházakról, szó van különböző épületeknek az energiahatékonyságának a növeléséről, és én úgy gondolom, hogy ez az idei költségvetés pedig biztatóbb is, de ugyanakkor lehetőséget fog biztosítani arra, hogy az önrészeket is fedezzük meg, a pályázatokat is, amit megnyerünk, el tudjuk kezdeni a munkálatokat.
Maros megye tanácsának elnökével, Péter Ferenccel beszélgetünk mai műsorunkban. Elnök úr, sok megyében még mindig gondot okoz a hulladékgazdálkodás rendszerének a megszervezése. Maros megyében előreláthatóan mikor lesz működőképes ez a rendszer, és hogyan lehet ez működőképes, de mielőtt erre a kérdésre válaszolna, engedje meg, hogy Sors Zoltán marosvásárhelyi polgármester éppen 4 héttel ezelőtt elhangzott nyilatkozatából bejátszunk egy részletet, és utána beszélgetünk a hulladékgazdálkodásról. Mi indokolta a több mint 25%-os emelkedést?
Sajnos az emelkedés az a megyei tanács által eszközölt áremelésnek köszönhető, hiszen mi is a megyei rendszerben vagyunk, és megháromszorozták a hulladék elhelyezését a szortáló állomáson, a hulladékdíjnak. Ezt az idén nem tudja város kigazdálkodni. Az idén azért is intottuk el erőteljesen a szelektív gyűjtést, és szeretnénk évvégéig legalább a város 2/3-ára kiterjeszteni, mert akkor jövőre egy újabb 10%-kal csökkenhetnének a szállítási költségek és a hulladékgazdálkodási költségek. Tehát mi azt abban reménykedünk, abban bízunk, hogy a mostani ár helyett ugye jóval előnyösebb, körülbelül egy olyan havi 15 lej körüli illeték legyen a lakóknak, amit befizetünk a hulladékra, és ténylegesen azt akarjuk, hogy 20%-kal csökkenjenek az árak a jövő évre, és minél inkább azt szeretnénk, hogy a városi hulladékgazdálkodást függetlenítsük a megyétől, hiszen akkor nem kerülünk többet ilyen kutyaszorítóba, hiszen a várost meg sem kérdezte a megyei tanács, egyszerűen önkényesen eldöntötték, hogy megháromszorozzák a díjakat, és ez a júniusban történt, én többször jeleztem, hogy ez nagyon hátrányosan fogja érinteni a fogyasztókat, sajnos nem süket fülekre találtunk, nem volt hajlandó a megye módosítani ezeket az illetékeket, úgyhogy ilyen válságmenedzsmentet indítunk, ez azt jelenti, hogy a város fizeti 10%-át a mostani díjaknak. Ahogy a szelektív gyűjtéssel haladunk, az új szortálóállomás, ami Dánoson működik, velük fogunk együtt dolgozni, hiszen ott olcsóbbak a tarifok, és remélhetőleg jövőre akkor egy 20%-kal tudjuk csökkenteni az árakat, hiszen a szelektív gyűjtésnek pont az lenne a nagy előnye, hogy ez a szemét már nem kerül a hulladéklerakóba, és innentől kezdve nem csak, hogy nem pénzt viszel, hanem pénzt generálhat. Tehát akár 3 éven belül 30-40%-kal is csökkenhet ez az illeték. Úgyhogy az idei évet számomra értetlen, hogy miért emelték meg háromszorosára a megyei tanács ezt a díjat. Teljesen szükségtelen volt, de az ottani operátor, a szortálállomás operátora azt mondta, hogy másképp bezárná, hogy nem éri meg neki, de így biztos nem éri meg, hiszen arra vagyunk kényszerítve ilyen árak mellett, hogy körülbelül 500 lejt kérnek tonnájára, hogy megkeressük az alternatív megoldásokat, és máshol vigyük a hulladékot, hiszen nem tudja se a lakosság, se a város kigazdálkodni ezeket a csillagászati árakat. Szerintem ez egy nagyon elhibázott döntés volt, de egyelőre most ezzel próbálunk előbbre menni.
Ezeket nyilatkozta tehát egy hónappal ezelőtt Marosvásárhely polgármestere Sors Zoltán, itt a stúdióban mellettem Maros megye tanácsának elnöke Péter Ferenc, itt jegyzetelt elnök úr volt, amit jegyzetelni. Azt mondta a polgármester, hogy függetleníteni akarják magukat a megyétől. Nem éppen ez a lényege a hulladékgazdálkodásnak, hogy egy működőképes rendszer alakuljon ki, hogy nem alakult ki évek során, ennek meg lehetnek az objektív okai, de működhet így egy város külön a megyétől, ebben a rendszerben, vagy ezen a rendszeren kívül?
Nem, határozottan nem, tehát teljesen tévesek az információk, amiket sajnos itt polgármester úr mondott. Most nem akarok durván fogalmazni, de én úgy szoktam, hogyha valamit, egy információt nem uralok, akkor nem beszélek inkább róla. Tehát az, hogy függetleníteni ilyesmit nem lehet. Elsősorban ez a megyei hulladékgazdálkodási rendszer egységben volt elképzelve az egész megyére, és egységben voltak kiszámítva, méretezve és megépítve ezek a rendszerek. Tehát ez nem abból áll, hogy valaki összegyűjti csak a hulladékot a lakosoktól, vagy az ipari hulladékot, hanem ez egy komplex rendszer. Kezdve a begyűjtéstől, az előválogatástól, a szelektív hulladék kezelésétől, a lerakásig, ez egy komplex rendszer, ami egy Európai Uniós pályázatból volt megnyerve még 10 évvel ezelőtt, tehát kb. 12 évvel ezelőtt, ez meg volt építve, és abban a pillanatban, hogyha bármilyen ilyen módosítást, mint amiről a polgármester úr beszél, ha meglépnének, ez azt jelenti, hogy vissza kellene fizetni a teljes beruházását ennek az értéknek. Tehát ez nem így működik, hogy valaki egyet gondol, és ő függetleníti magát, vagy nem függetleníti magát. Ez egy rendszer. Erre létrejött egy társulás, ahol Marosvásárhely is ennek a társulásnak tagja, és minden döntés közgyűléseken dől el, akár ami csak az egyik régiót érinti, az a régiónak a közgyűlésén, ami a teljes megyét érinti, az pedig megyei közgyűlésen. Tehát egyetlen egy olyan döntés sem születik meg, hogy ne legyen közgyűlésen is végigtárgyalva, meg közgyűlésen is jóváhagyva. Ez, hogy önkényesen vannak bizonyos árak elfogadva...
Valóban háromszoros ára emelkedett ez az ár?
Valóban, de miért? Tehát itt most különböző árak vannak, ő nem beszélt arról, hogy... Tehát különböző tételek vannak megint, azért mondom, hogy elég komplex, tehát erre lehet, talán jó lenne egy egész műsort rászánni, hogy arról beszéljünk, hogy meg is értsék az emberek. A lakos az mindig ugyanannyit fizet. Tehát három komponense van, három fontos komponense van az árnak. Az egyiket, amelyet a lakos fizet, a másik, amelyet a helyi önkormányzat fizet, és a harmadikat, amit a megyei önkormányzat fizet. És ebből a háromból tevődnek össze a hulladék begyűjtés, a komposztálás, a válogatás és a lerakás. Tehát abban a pillanatban, amikor bekerül a válogató állomásba, itt én gondolom, hogy arról ő nem említettett említést, mert nem ismerte az információkat teljesen, ő arról beszélt, hogy a Maroskeresztúri válogató állomás, ahová be kellene jusson a marosvásárhelyi hulladék, de sajnos nem jut be, mert nem tudjuk, hogy milyen formába, hogyan és hová szállítják el ezt a szelektív hulladékot, de valahová mindenféleképpen elviszik, mert oda nem jut be.
Ezek szerint dánosra.
Nem tudom dánosra, de abszolút törvénytelen ebbe a pillanatban, hogy máshová vigyék ezt a hulladékot. Tehát ő a Maroskeresztúri válogató állomásra kellene vigye. A Maroskeresztúri válogató állomásra, mivel nem jut be elegendő hulladék, ezért természetesen, hogy a működtető cég, akinek a költségei ugyanakkorák, akár kevesebbet, akár többet válogat, kérte az árnövekedést, amit alátámasztotta azokkal a számokkal, amelyekkel ő rendelkezik, és azokat az összegeket, amiket ő elköltött azért, hogy ez a hulladék szelektáló válogató állomást ő tudja működtetni. És ezért voltunk rákényszerítve arra, hogy növeljük az árakat, mert elsősorban a Marosvásárhelyi hulladék nem jut Keresztúrra.
Ami egy jó részét adja. Ugye?
Egy jó részét, tehát azért szinte több mint fele, jóval több mint fele a hulladéknak a megyéből az Marosvásárhely és Marosvásárhely környékén termelődik meg.
Abban a bizonyos kettes.
Kettes zónában, igen, igen. Itt csak egy zárójel tegyünk, hogy nagyon remélem, hogy ez a kettes zóna lezárul, mert a kettes zónában a versenytárgyalást nyertest hirdettek, február 18-ig lehet óvásokat letenni, és ha nem lesz óvás, akkor meg is lehet kötni rögtön utána a szerződést, és akkor körbe zárjuk, gyakorlatilag teljessé válik az egész hulladékgazdálkodási rendszer. Itt, amit fontos még megemlíteni, hogy addig, amíg ez a versenytárgyalásnak nem lesz meg a szerződése, nem lesz meg az a cég, aki majd elvégzi ettől arrafele a hulladék begyűjtését és a szállítását, addig minden egyes önkormányzatnak kutya kötelessége megszervezni ezt a tevékenységet, és ugyanúgy kutya kötelessége, hogy azokat a kritériumokat betartsa, amit előír a megyei gazdálkodási terv. Tehát ő ebben a pillanatban szempárra kell vigye a hulladékot, ahova oda is viszi a végső hulladékot, a szelektívet pedig keresztúrra kellene, hogy vigye, hogy ők hogy egyeztek, vagy azok a cégek, akik begyűjtik a hulladékot, hogyan egyeztek, és hová viszik ezt a szelektív hulladékot, mert lehet, hogy vannak magáncégek, akik többet fizetnek érte, ez az ők privát ügyük, csak abban a pillanatban, amikor ők nem viszik keresztúrra ezt a hulladékot, akkor mást is abban a helyzetbe hoznak, hogy jóval drágábban fizesse meg azt a kezelt hulladékot, vagy azt a komposztálást, amiről ő most pillanatnyilag beszél, mert ő a komposztálási árról beszél, aminek semmi köze se a válogatáshoz, se a szeméthez. Tehát gyakorlatilag arról a komposztálási tételről van szó, ami a szelektív hulladék esetében, mikor szelektálják, megmarad egy olyan rész, amit kell komposztálni, és arról beszélt, aminél van egy nem háromszorosa, de egy elég nagy árnövekedés, egy közel 300 lejes árnövekedés tonnánként. De ha egységesen vesszük az egész hulladékgazdálkodási tervet, hál' Istennek Maros megye van abban a helyzetben, összehasonlítva a környékbeli megyéket, akit nagyon sokat kisegítettünk, Kolozsvárt kisegítettük, Fehér megyét kisegítettük, Szatmárt kisegítettük egy darabig, Máramarost segítjük még mai napig, mert egyszerűen nincs kiútjuk, mert nem sikerül befejezni a hulladékgazdálkodási tervüket, és nem sikerült lerakókat, hogy létesítsenek. Ezért mi nagyon sok megyét segítünk abban, hogy időszakosan elfogadunk olyan mennyiségű hulladékot, ami nem haladja meg azt a mennyiséget, amit mi előre terveztünk évente, és ilyen szempontból próbálunk más megyéken segíteni, és itt Maros megyébe oda jutunk, hogy a Marosvásárhelyi hulladék nem jó helyre megy, hanem más irányt próbál venni, és ezekben az esetekben pedig rákényszerítjük a többi települést is az, hogy jóval magasabb áron fizesse ki ezeket a szolgáltatásokat, mert ha nem jut be elegendő hulladék, akkor természetesen, hogy nem lehet az előre irányzott árakon, nem lehet dolgozni.
Egy hallgatót köszöntök. Még mielőtt köszönteném a hallgatót, elmondom, hogy a január 17-i műsort megtalálják a rádió weboldalán a polgármesterrel készített beszélgetést, mint ahogy ezt a beszélgetésünket is az átláthatóság jegyében ott majd megtalálják ma délutántól, ma estétől kezdődően, és akkor össze lehet hasonlítgatni a véleményeket. Én pedig köszöntöm a hallgatót. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm az urakat! Gyuri vagyok.
Jó napot!
Egy javaslatot szeretnék az elnök úrnak, hogyha nem tudom, hogy túl merész lenni.
Tessék csak.
Látom például, hogy nem régen sport eseményekben, valamikor a 90-es években megindult a Nagy Miki Kupa, ami sajnos a régi megyei vezetés, városi vezetés teljesen megszüntette, mondhatni úgy. Lett belőle Leurán Kupa. Most újabban úgy vettem észre, hogy egy ilyeneket hallok, hogy üvegcentrum, az nem tudom. Ha az elnök úr mellé állna, és támogatná, hogy ezt a kupát újraindítanak, tekintettel arra, hogy az idén lenne Nagy Miki, 80 éves, bocsánat. Köszönöm, meghallgattam a véleményt.
Köszönöm. Köszönöm szépen, rákérdek a kollégákra. ugyebár ez főleg a sport létesítmények fenntartása, meg a sporttevékenységek finanszírozása főleg városi feladat. Nálunk két lehetőség van, hogyha van olyan társulat, aki érdekelt ilyen rendezvény megszervezésében, akkor megkérem szépen, hogy az elkövetkező időszakban meg fognak jelenni azok a pályázati lehetőségek, amelyeket a megyei tanács biztosít sport létesítményekre is, vagy sport tevékenységekre is, elnézést, akár együttműködési szerződés alapján, akár pedig nem visszatérítendő finanszírozás esetében. Arra kérném, hogy ha van ilyen egyesület, aki ezt fölvállalná és meg szeretné szervezni, akkor szívesen állunk elébe, és jöjjenek, beszéljük meg, tegyenek le igénylést, és amennyiben lehet, és olyan projektet tesznek le, amennyik elfogadható, akkor nagyon szívesen támogatjuk.
Azt írja Árpi, hát elég ügyesek, hogy idehozzák a mások szemetét is. Hogy működik ez a lelakás?
Nem így működik, hogy idehozzák a másik szemetét. Mi is vittük sokáig Székelyudvarhelyre. Tehát Maros megyében, amíg nem volt megnyitva a lerakó, akkor Székelyudvarhelyre szállítottuk a megyen elég nagy részéről. Ilyen esetekben megvan az, hogy egy egyes cella, itt három cellának van meg a helye, az egyes cellának megvan, hogy évente hány tonna kapacitást foglalhat magába, azért, hogy a tervek szerint, amíg megépül a következő, addig legyen bőven hely ahhoz, hogy a hulladékot el lehessen tárolni. A hulladék mennyisége jóval kevesebb, mint az előre tervezett mennyiség.
Hála az Istennek,
és vannak kapacitások erre, és nem véglegesen, hanem bizonyos időszakra. Egy példát mondok, Kolozsvár 3 hónapig igényelte, és ezt természetes az is, hogy jóváhagyásokkal, tehát minisztériumi, meg a regionális operatív program vezetőségének a jóváhagyásával például 3 hónapra Kolozsvárnak egy bizonyos területéről ide szállították a begyűjtött hulladékot, de ez nem azt jelenti, hogy ő más hulladékot hozna, vagy más milyen típust, egyszerűen megyék közt kisegítettük egymást, úgy, ahogy minket is kisegített Hargita megye, úgy mi is kisegítettük Kolozs megyét, vagy kisegítettük Máramaros megyét egy néhány hónapos időszakra, addig, amíg be tudták fejezni, vagy tudták rendezni az otthoni gondjaikat. Tehát ettől nem kell tartani, hogy ez valamilyen más típusú, vagy más minőségű hulladék, ugyanaz a hulladék, mint itt, ami összegyűl, csak úgy gondolom, hogy akkor, amikor önkormányzati szinten, mikor valakin segíteni lehet, akkor nem így kell gondolkozni, hogy jó vagy nem jó, hanem azon kell gondolkozni, hogy holnap lehet nekünk is szükségünk van más irányú segítségre, és ugyanúgy szükségünk van a másik megyei önkormányzatra.
István írja SMS-ben, miért nem tárgyalnak a polgármesterek, ha ilyen egyszerű a dolog? Tárgyalhatnak ugyanazon a nyelven, szemétügyben.
Tárgyalunk is, csak ahhoz meg kell értsük egymást.
Igen, pedig most már igazán megérthetnék egymást. Mondom a következőt. Nem úgy érzi, hogy valami nem működik az egész szemét kérdésben, ismét a lakosság fizeti meg a bénázásukat, vagy mint mindenhol a világon a szemét kérdés egy nagy maffia. Mihály.
A szemét kérdés...
De hogy bonyolult, az biztos.
A szemét kérdés, hogy bonyolult, ez valóban így van. A lakosság ugyanannyit fizet. Tehát ezek a különbözetek, amiről itt most beszélünk, ez elsősorban az önkormányzatok terhére megy rá. Tehát a lakosságnak az előre megszabott összegek, amik le vannak írva az elkövetkező 10 évre, hogy hány százalékot változhat, úgy változnak az árak, és a többit az önkormányzatok fizetik valahol, előbb-utóbb, tehát úgy mondjuk, hogy az is az országos vagy a helyi költségvetésből kerül, tehát természetesen, hogy ezt valaki ki fog kelleni fizesse, csak ahhoz, hogy elérjük azt a szintet, ahhoz rengeteget kell még dolgozzunk, elsősorban a tudatosításban. Nagyon fontos az, hogy haladjunk előre a szelektív hulladékgyűjtésnél, tehát minél több szelektív hulladék lesz begyűjtve, annál kevesebb lesz a végső mennyiség, ami a Szentpáli lerakóba kerül. A szelektív hulladékért pedig pénzt fizetnek, tehát az jövedelmi forrás is. Emellett pedig nagyon fontos az, hogy annyira tudatosuljon az emberekbe a szelektív gyűjtés, hogy lehessen a 3 frakcióról fölmenni 5-re, 6-ra, 7-re, Tehát ebben a pillanatban azt mondjuk, hogy műanyag, mindenféle műanyag egy helyre kerül. Ott van tiszta műanyag, mint az ásványvizes palack, de ugyanakkor van egy samponos doboz is, vagy van egy, nem tudom, egy vajas doboz is, tehát nagyon sokféle hulladék van. A fémnél is nem mindegy, hogy egy fémből, tehát egy vasból készült, mit tudom, májpástétomos, májkrémes konzervről beszélünk, vagy pedig egy Coca-Cola-s dobozról beszélünk, ami alumíniumból van. Tehát mi azt, addig kellene eljussunk a tudatosítással, hogy ez a három frakció működjön annyira tökéletesen, hogy lehessen előrépni, és következő frakciókat lehessen behozni a szelektív gyűjtésbe, és abban az esetben, hogyha ezt el tudjuk érni, akkor bízhatunk abban, hogy ez a szemétdíj nem drágulni fog, hanem sőt csökkenni fog, mert egyre kevesebb lesz ezekben a helyzetekben az ára.
Másfél percünk van mindösszesen a műsorból, pedig annyi mindenről tudnánk még beszélni. Azt írja egy hallgató, jó napot kívánok, az lenne a kérdésem, miért fontos a közszállítás jövedelmező legyen? Más országokban elsődleges az adófizető kiszolgálása, és akkor itt most én azt kérdezem, és megkérem egy percbe válaszoljon, hogy készül már a Metropolis övezet közszállítási terve?
Nem a Metropolis övezet közszállítási terve készül, hanem készül egy külön társulás, tehát nem a Metropolis övezet keretén belül lesz megszervezve, hanem készül egy olyan társulás, ami kimondottan csak Marosvásárhelyt és a Marosvásárhely szomszédságában levő településeket fogja magába foglalni. A Metropolis övezet az ugye jóval nagyobb, az majdnem lehetetlen, hogy arra a területre megszervezzük ezt a bizonyos szállítást. Ez készül, és nagyon remélem, hogy ez meg lesz. Az, hogy jövedelmező legyen, nem az a fontos, hogy itt most a helyi vagy a távolságiról beszélünk. A távolsági szállítás az, mivel magáncégek végzik, az természetesen, hogy jövedelmező kell legyen a magáncégnek, mert hanem nem jelentkezik a versenytárgyalásra. A helyi közszállításnál pedig az a fontos, hogy a költségeket fedezze, mert kötelező módon kell, hogy fedezze a költségeket, de azt is csak úgy tudja fedezni, hogy az önkormányzatok kifizetik azt a rengeteg bérletnek az árát, az ingyenbérleteket, akár nyugdíjasoknak, diákoknak, vagy különböző kategóriájú rokkantsággal rendelkező embereknek a bérleteit, és így tud működni, hogy a költségeit fedezze.
De a helyi közszállítási vállalat nem tudja kinőni magát, ahogy látjuk ugye Magyarországon is a Dél-Kelet-Dunántúli közszállítási vállalat.
Nem, ott is külön vannak, tehát teljesen külön vannak. A helyi szállítás, és a távolsági szállítás. Ott is, tehát ha budapesti vállalkozásról beszélünk, akkor az Budapesten jár, ha pedig vidéki szállításról, vidéki szállítás, tehát ez mindig külön volt, és külön is van. Amit itt viszont meg lehet szervezni, mivel a városok annyira egyben nőttek, hogy most már Maros-Szentgyörgy, Marosvásárhely, akár Szent Anna, Szent Király, vagy akár Koronka is, majdnem azt lehet mondani, hogy egy városként működnek, ebbe fog kelleni megszervezni úgy, hogy önkormányzatok belepótlásával megszervezni azt a társulatot, és annak a társulatnak a tevékenységét, amely meg tudja szervezni a közszállítást, úgy, hogy ezeket a településeket is érintse.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Maros megyei tanács elnöke, Péter Ferenc volt elnök úr. Én köszönöm szépen, válaszolt a kérdésekre, és visszavárjuk, mert van még, amiről beszéljünk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és engedjék meg, hogy mindenkinek szép napot és jó egészséget kívánjak, és remélem, hogy nagyon hamarosan még találkozunk.